37. fejezet. Gilles később azt mondta, ez volt élete egyik legemlékezetesebb estéje, de nem azért, amiért kellett volna. Az éves színdarab az egyik legnagyobb esemény a Bristol gimnázium naptárában, nem utolsó sorban azért, mert a város komoly színházi tradíciókkal büszkélkedhet, és az 1937-es év különösen jó évjáratnak bizonyult. A Bristol gimnázium, ahogy az ország oly sok más iskolája, az abban az évben kötelező Shakespeare művek egyikét vitte színre. A Romeo és Júlia, illetve a Szent Ivánéi álom közül választhattak. Dr. Paget a tragédiát részesítette előnyben a komédiával szemben, nem utolsó sorban azért, mert Romeo szerepére volt jelöltje, de Zuboy a szakács szerepére nem. A lány szerepekre az iskola történetében először a város másik feléből a Redmayne's leányiskolából várták az ifjú hölgyek jelentkezését. A meghallgatást azonban többszöri tárgyalás előzte meg, és Miss Webb, a Redmayne's igazgatónője ragaszkodott néhány olyan alapszabályhoz, amelyek egy rendőrfőnöknő tetszését is elnyerték volna. A színdarabot három egymást követő este tervezték bemutatni a negyedév utolsó hetében, mint mindig. Most is szombat estére fogytak el először a jegyek, mert az iskola egykori tanulói, valamint a szereplők szülei a záró előadást akarták látni. Gilles az előcsarnokban áldogált, és pár másodpercenként idegesen az órájára pillantott. Türelmetlenül várta, hogy végre megérkezzenek a szülei és a húga. Abban reménykedett, hogy Harry újabb szép alakítással rukkol elő, és az apja végre elfogadja őt. A Bristol Evening World kritikusa korához képest igen érettnek minősítette Harry játékát, de a legnagyobb dicséretet megtartotta Juliának, mondván, hogy a haláljelenetet még Stratfordban sem látta ennél megindítóbban előadni. Gilles kezet rázott az előcsarnokba belépő Mr. Frobisherrel. Egykori házfőnöke bemutatta neki a vendégét, egy bizonyos Mr. Holcombot, majd bementek a nézőtérre, hogy elfoglalják a helyüket. A közönség soraiban halk moraj söpört végig, amikor a széksorok közti folyosón levonult Tarrant százados, majd leült az első sorban. Általános helyeslés fogadta, amikor nemrég kinevezték az iskolaszék tagjává. Amikor odahajolt a testület elnökéhez, hogy váltson vele néhány szót, észrevette a néhány sorral mögötte ülő Macy Cliftont. Barátságosan rámosolygott a nőre, de a mellette ülő férfit nem ismerte. A következő meglepetés pedig akkor érte, amikor tanulmányozni kezdte a szereposztást. Az igazgató és a felesége az utolsók közt léptek be az iskola nagytermébe. Az első sorban foglaltak helyet Sir Walter Barrington és Tarrant százados mellett. Gilles idegessége percről percre fokozódott. Kezdett aggódni, hogy odaérnek-e a szülei, mire felgördül a függöny.
Ne haragudj, fiam, szabadkozott az édesanyja, amikor végre fölbukkantak. Az én hibám, cserben hagyott az időérzékem, tette hozzá, miközben besiettek Grace-szel a színházterembe.
Gilles apja, aki egy méterrel mögöttük haladt, fölvonta a szemöldökét, amikor meglátta a fiát. Gilles nem adott neki műsorfüzetet, mert azt akarta, hogy meglepetés legyen a nagy hír. De az édesanyjának azért előzőleg elmondta, mert tudta, vele együtt ő is szívből reméli, hogy a férje mostantól úgy fog bánni Harryvel, mint a család barátjával, nem pedig úgy, mint egy vadidegennel. Másodpercekkel azután, hogy Barringtonék elfoglalták a helyüket, felgördült a függöny, és várakozás teljes csönd telepedett a zsúfolásig megtelt nézőtérre. Amikor Harry először színpadra lépett, Gilles az apja felé pillantott, és mivel nem látott azonnali reakciót, az est folyamán először már-már megnyugodott. De ez a boldog állapot csak a maszkabál jelenetig tartott, amikor Romeo és Hugo Barrington először pillantotta meg Juliát. A Barringtonék közelében ülőket igencsak fölbosszantotta a nyughatatlan izgága férfi, aki elrontotta a műélvezetüket, mert hangosan suttogva követelte, hogy adjanak neki egy műsorfüzetet. És a bosszúságuk csak fokozódott, amikor a színpadon Romeo így kiáltott. Capulet!
vak volt szívem, ellenség rabja lett. Mert Hugo Barrington erre fölállt, és kifurakodott, mit sem törődve azzal, hogy kinek tapos a lábára. Ezután a széksorok közti folyosón folytatta útját egészen a lengő ajtóig, majd elnyelte az éjszaka. Eltelt egy kis idő, mire Rómeó visszanyerte az önuralmát. Sir Walter igyekezett olyan benyomást kelteni, mintha észre sem venné, mi folyik a háta mögött, Tarrant százados pedig összeráncolta ugyan a homlokát, de a tekintetét egy pillanatra sem vette le a színpadról. Ha hátrafordul, azt látta volna, hogy Mrs. Clifton tudomás sem vesz Barrington forgatókönyvben nem szereplő távozásáról, mert minden idegszálával a két ifjú szerelmes szavaira összpontosít. A szünetben Giles az apja keresésére indult, de nem találta sehol. Megnézte a parkolóban is, de a Bugattinak híre hanva sem volt. Amikor visszament, az előcsarnokban a nagyapja éppen az édesanyja füléhez hajolt és súgott neki valamit.
Hugonak teljesen elment az esze? Kérdezte Sir Walter.
Nem, nagyon is észnél van, felelte Elizabeth Barrington, aki nem is próbálta leplezni a dühét.
Akkor mégis, hogy képzeli ezt az ékszerelmére?
Fogalmam sincs.
Lehet, hogy a Clifton fiúhoz van valami köze a dolognak?
Elizabeth válaszolt volna, ha nem lép oda hozzájuk Jack Tarrant.
A lányába figyelemre méltó tehetség szorult, Elizabeth, mondta a százados, miután kezet csókolt. És az is előnyére válik, hogy a maga szépségét örökölte.
Maga pedig egy nagy hízelgő Jack, felelte a nő, majd hozzátette. Azt hiszem, még nem találkozott a fiammal Giles-szel. Jó estét, uram, köszönt a fiú. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy megismerhetem. Hadd gratuláljak a kinevezéséhez.
Köszönöm, fiatalember, mosolygott Tarrant. És mondja, mi a véleménye a barátja alakításáról?
Figyelemre méltó, de tudta, hogy...
Jó estét, Mrs. Barrington.
Jó estét, igazgató úr.
Hadd csatlakozzam azok bizonyára igen hosszú sorához, akik kióhajtják fejezni. Giles Tarrant századost figyelte, aki szép csöndben meglépett és odament Harry édesanyjához. Nem tudta, honnan ismerhetik egymást.
Szívből örülök, hogy látom, Tarrant százados.
Hasonlóképpen, Mrs. Clifton, és hadd jegyezzem meg, hogy elragadó ma este. Ha a Cary Grant tudta volna, hogy Bristolban is vannak ilyen szép hölgyek, soha nem hagy itt minket Hollywoodért.
A százados ezután halkabban folytatta.
Tudott róla, hogy Emma Barrington játsza Juliet?
Nem, Harry nem említette, mondta Macy. De hát miért is említette volna?
Bízzunk benne, hogy csak a színészi képességeiket dicséri az a gyengétség, amit a színpadon tanúsítanak egymás iránt. Mert ha a valódi érzéseiket tükrözi, akkor talán még nagyobb problémával állunk szemben, mint gondoltuk.
Jack Tarrant most körülnézett, hogy nem hallja-e valaki a beszélgetésüket,
mert gyanítom, még nem mondott Harrynek semmit, ugye?
Egy szót sem, felelte Macy, és Barrington modortalan viselkedése arról árulkodik, hogy őt is meglepte a dolog. Jó estét, Tarrant százados, mondta Miss Monday, és megérintette Jack karját. Miss Tilly is ott állt mellette. Milyen kedves öntől, hogy egészen idáig eljött Londonból, csak hogy láthassa a protezsátját.
Drága Miss Monday, felelte Tarrant, Harry legalább annyira az ön protezsátja, mint az enyém. És nagyon örül majd, ha meghallja, hogy ön megtette a hosszú utat Cornwallból az előadás kedvéért.
Miss Monday sugárzott a büszkeségtől, de ekkor a csengő jelezte, hogy vissza kell menniük a nézőtérre. Miután mindenki elhelyezkedett, felgördült a függöny, és megkezdődött a második felvonás. A hatodik sorban az egyik szék látványosan üres volt. A haláljelenet olyanok szemébe is könnyeket csalt, akik még soha nem sírtak nyilvánosan. Miss Monday pedig akkor zokogott így utoljára, amikor Harrynek mutálni kezdett a hangja. Amikor a végén legördült a függöny, a közönség egy emberként ugrott talpra, Harryt és Emmát tapsvihar fogadta, amikor kézen fogva előléptek, s az érzelmeiket csak nagy ritkán kimutató meglett férfiak is vadul éljeneztek. Amikor pedig szembefordultak egymással és meghajoltak, Mrs. Barrington elmosolyodott, s el is pirult.
Te jóságos ég, ez nem színjáték volt, mondta úgy, hogy Giles is hallotta.
Ugyanez a gondolat Macy Clifton és Jack Tarrant fejében is megfordult, méghozzá már jóval a meghajlás előtt. Mrs. Barrington, Giles és Grace bement a kulisszák mögé, ahol Romeo és Julia még mindig kézen fogva állta az őket, agyba főbe dicsérő nézők rohamát.
Remek voltál, mondta Giles, és hátba vágta a barátját.
Ugyan nem voltam rossz, felelte Harry, de Emma káprázatosan játszott.
Mondd csak, mikor történt ez az egész? Súgta Giles.
Rómában kezdődött, ismerte be hamiskás mosolyjal Harry.
Ha belegondolok, hogy a Caruso hangfelvételemet áldoztam föl azért, hogy összehozzalak benneteket, nem is beszélve a gramofonomról.
És még az első közös vacsoránkat is te fizetted.
Papa, hol van? Nézett körül Emma.
Grace már éppen elmondta volna a nővérének, hogy mi történt, amikor fölbukkant Tarrant százados.
Gratulálok, fiam! Nagyszerű alakítás volt.
Köszönöm, uram, felelte Harry. De azt hiszem, még nem találkozott az előadás igazi sztárjával.
Valóban nem, de biztosíthatom, ifjú hölgy, hogy ha 40 évvel fiatalabb lennék, rövid úton elintézném a vetélytársaimat.
Önnek nincs vetélytársa a szívemben, válaszolta Emma. Harry szinte másról sem beszél, mint hogy ön milyen sokat tett érte.
Ez kölcsönös, mondta Jack, miközben Harry észrevette az édesanyját és átölelte.
Olyan büszke vagyok rád, dicsérte meg Macy.
Köszönöm, anya, de hadd mutassam be Emma Barringtont. Harry átkarolta Emma derekát.
Most már tudom, miért olyan jóképű a fia, mondta Emma, miközben kezet fogtak. Én pedig hadd mutassam be az édesanyámat, tette hozzá.
Macy hosszú éveken át igen sokat gondolt erre a találkozásra, de ez a változat egyszer sem fordult meg a fejében. Félszegen fogott kezet Elizabeth Barringtonnal, de a nő barátságos mosolya egyből elárulta, hogy nem tud róla, milyen kapcsolat állhat fenn köztük.
Ő pedig Mr. Atkins, mutatta be Macy a kísérőjét, aki mellette ült az előadás alatt.
Harry még soha nem találkozott a férfival. Az édesanyja szörme bundája láttán arra gondolt, hogy talán Atkinsnek köszönheti a három pár cipőjét. Már éppen szóba elegyedett volna vele, de Dr. Paget, aki mindenáron be akarta mutatni Harryt Wilde professzornak, megakadályozta ebben. Harry egyből tudta, kit tisztelhet a professzorban.
Hallom, Oxfordban kíván angol irodalmat hallgatni, mondta Wilde.
Csak ha önnél tanulhatok, uram.
Látom, Romeo nem felejtette a színpadon a sámját.
Ő pedig Emma Barrington, uram. Az angol nyelv és irodalom Merton professzora kis meghajlás kíséretében így szólt.
Ön egészen lenyűgözően játszott, ifjú hölgy.
Köszönöm, uram, mondta Emma. Én is reménykedem benne, hogy a tanítványa lehetek, tette hozzá. A Somerville kollégiumban jelentkeztem a következő évre.
Jack Tarrant Mrs. Cliftonra pillantott, és egyből észrevette a nő szemében a leplezetlen rémületet.
Nagypapa,
szólalt meg Giles, amikor csatlakozott hozzájuk az iskolaszék elnöke. Azt hiszem, még nem ismered a barátomat, Harry Cliftont. Sir Walter szívélyesen kezet rázott Harryvel, majd áttölelte a lányunokáját.
Ti ketten ma büszkeséget csempésztetek egy öregember szívébe.
Jack és Macy számára immár fájdalmasan egyértelmű volt, hogy a baljós párnak, akik gonosz csillagzatok szülöttei, fogalma sincs, micsoda kalamajkát idézett elő. Sir Walter utasította a sofőrjét, hogy vigye vissza Mrs. Barringtont és a gyerekeket a kastélyba. Emma diadalmas szereplése ide vagy oda, az édesanyja meg sem próbálta leplezni érzéseit a Chew Valley felé tartó kocsiban. Amikor behajtottak a kapun, Giles látta, hogy a szalomban még ég a villany. Miután a sofőr kitette őket, Elizabeth olyan hangon küldte aludni a három gyermekét, amilyet
hosszú évek óta nem hallottak tőle, ő maga pedig a szalon felé indult. Gilles és Emma kelletlenül fölballagtak a széles lépcsőn, de amint az édes anyjuk eltűnt szem elől, mindjárt leültek a legfelső lépcsőfokra. Csak Grace vonult be engedelmesen a szobájába. Gillesnek még az is eszébe jutott, hogy az édesanyja talán szándékosan hagyta nyitva az ajtót. Amikor Elizabeth belépett, a férje arra sem vette a fáradtságot, hogy fölálljon. Az asszony a kis asztalon egy félig üres viszkis üveget, meg egy poharat pillantott meg.
Nyilván tudsz valami magyarázattal szolgálni a megbocsáthatatlan viselkedésedre.
Nem tartozom neked magyarázattal.
Emmának valahogy sikerült felül emelkednie rajta, hogy ilyen gyalázatosan faragatlan voltál.
Hugo Barrington töltött magának még egy pohár viszkit, s nagyot kortyolt belőle.
Már intézkedtem, szólalt meg. Emmát azonnal kivesszük a Redmaidsből, a következő negyedévet más iskolában fogja kezdeni. Jó messze innen, hogy ne is lássa többet azt a fiút.
A lépcsőn ülő Emma könnyekre fakadt. A bátyja átölelte.
Mit vétett ellened Harry Clifton, hogy ilyen szégyenletesen viselkedsz?
Semmi között hozzá.
Már hogy ne lenne közöm hozzá?
Elizabeth igyekezett megőrizni a nyugalmát.
Hiszen a lányunkról és a fiunk legjobb barátjáról beszélünk. Ha Emma beleszeretett Harrybe, már pedig az a gyanúm, hogy beleszeretett, akkor úgy gondolom, hogy nála rendesebb, szimpatikusabb fiú nem is hódíthatta volna meg a szívét.
Harry Clifton anyja egy kurva. Ezért hagyta ott a férje. És ismétlem, nem tűröm, hogy Emma még egyszer a közelébe menjen annak a kis fattyúnak.
Inkább lefekszem, mielőtt dübegurulnék. A jelenlegi állapotodban eszedbe ne jusson bejönni hozzám.
Semmilyen állapotban nem jutna eszembe.
Hugo Barrington töltött magának még egy adag viszkit.
Amióta az eszemet tudom, semmi örömöm nem telt benned a hálószobában.
Emma fölpattant a lépcsőről, beszaladt a szobájába, és bezárta maga mögött az ajtót. Gilles nem mozdult.
Nyilvánvalóan részeg vagy, mondta Elizabeth. Majd reggel megbeszéljük, ha kihozanottál.
Nem lesz nekünk reggel semmi megbeszélni valónk.
Nyögte ki akadozó nyelvvel a férje, miközben az asszony kiment a szobából. A következő másodpercben Hugo Barrington feje oldalra hanyatlott, és hangos hortyogás hallatszott. Amikor Jenkins reggel 8 előtt pár perccel fölhúzta a redőnyt a szalomban, és a házúrát a karosszékben kucorogva, mély álomba merülve az esti smokingjában találta, semmi jelét nem adta, hogy meglepődött volna. A beáradó napfényre Hugo Barrington mocorogni kezdett, pislogott néhányat, majd hunyorogva szemügyre vette a komornyikot. Aztán az órájára nézett.
Úgy egy órán belül jön egy kocsi Miss Emmaért, Jenkins. Legyen gondja rá, hogy addigra összepakoljon és elkészüljön.
Miss Emma nincs itt, uram.
Mi? Akkor hol van?
Mondta kérdőre ingerülten a komornyikot Barrington, és megpróbált fölállni, de némi támajgás után visszahuppant a fotelbe.
Fogalmam sincs, uram. Valamivel éjfél után hagyták el a házat Mrs. Barringtonnal.